Ez egy felkapott nemzetközi téma. Hát itt Olaszországban ez főleg most nagyon fel van kapva. Ez az iskolai gúnyolódás. Hát ezek a tizenévesek, ez odáig fajult itten, hogy most már teljesen fenevadként viselkednek a tinédzserek, tehát egymás megkéselik. Fiúk, lányok, nincs különbség. Tehát itt nagyon sok gyilkosság is történt ezekben a hónapokban. Láttam, hogy Magyarországon is volt egy-kettő, amit így a hírekbe bemutattak, de itt teljesen a témával foglalkoztak, mert fényes nappal piactéren és piactereken történtek ilyen esetek, és hatalmas közönséget vonzott a fiatalok körébe, akik nem szóltak, nem hogy beleszóltak volna a vitába, hanem hogy mondjam, videózták ezt a jelenséget. Aztán így vált netes nézettség belőle először, aztán ugye, hát amikor már gyilkosság is történt, tehát már itt a gyerekek pisztollyal, vagy késekkel járnak iskolába. Hát egyébként most, ami jön, Attila, nekem, ez a gyümölcse a programozásnak, az iskolai programozásnak, amit nem csak az iskola részéről kapnak, ugye, programozást, hanem már a gyerekek is viszik magukkal azt, amit otthonról. Hogy most azt a tévéből veszik-e be, ami formálja az ő lelkületüket, az ő mentalitásukat, vagy a szülőktől, tény is való, hogy a környezettől, aztán azzal kialakulnak így csoportok, és hát egyszerűen látszik megvalósulni a gyümölcs annak, hogy hol fejlődik ki a... Tehát 12 éves kortól fölfele történnek ezek a dolgok, hogy formálódik ki a fenevad, mert fenevad módjára viselkednek egymással. És hát az életkérdések pont ezek, amiket így elmond ebbe a videóba, hogy dalba, hogy miért, tehát hogy nem tudják, hogy mi az élet céljuk, mivé váljanak, nem mondja ezt el nekik senki. És pont azért őrjöngenek.
Itt megint az van, hogy fordítva ülünk a lovon. Ugyanis ezt a jelenséget akarjuk úgymond megszüntetni. A jelenség ellen háborozunk, és azáltal a jelenség még több figyelmet kap, még több támasz kap, ugye, mert a támadás az támadás, és azáltal még erősebb lesz a jelenség. Tehát ugye mesterségesen vannak létrehozva különböző ilyen problémák a média által, mint például ez is, ez a suli bullying. Persze ez valamilyen mértékig létezik, ez a probléma mindenhol, mint tudjuk, hát a mi időnkben is létezett, nálunk is volt ilyen. De ez a média által, ugye a fenevad pofája által, a fenevad kép által fel van fújva, meg van erősítve, és azáltal van még jobban megerősítve, hogy mozgalommá van téve. Tehát a suli bullying elleni mozgalom támogatja ezt a jelenséget. Mert a támadás az támogatásadás. Tehát azáltal, hogy támadják ezt a jelenséget, ezt a dolgot, azáltal még több figyelmet kap, még több erőt kap ez a jelenség. És hát ugye megint ugyanazt csinálja az ember, amit mindig is csinált, ugye az elbukott ember, a karnális ember, hogy a probléma ellen lázad fel, és nem Istenhez fordul. Mert hogyha azt mondanánk a teremtőnknek, hogy bajban vagyunk, könyörű rajtunk, mutasd meg, hogy mi a probléma, hogyan orvosoljuk, akkor ő meg is mutatná nekünk. De mi a kezünkbe vesszük a megoldást, és minden megoldással két újabb problémát hozunk létre, minimum. Tehát valahányszor az ember meg akar oldani a problémát, annyiszor ő két újabb problémát hoz létre minimum. Minden megoldással. Más szóval az emberi megoldásokkal születnek az újabb problémák. A probléma rengeteg, úgy születik, amiben az emberek belefulladnak, a probléma rengetegbe, a rengeteg problémába, ugye? Mert ő a kezébe vette a megoldást. Hát Ádám mit csinált, amikor kijött az Édenből? Ki lett üzve az Édenből? Nem azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg, tévedtem, könyörű rajtam, mert óriási baklövést követtem el. Tehát nem azt tette, mint a téközló fiú, hogy megtért volna Istenhez. Nem azt mondta, hogy nem baj, én majd megoldom. És azóta is oldogatja az emberiség. És akkor napról napra jelennek meg újabbnál újabb problémák, amelyekre a megoldás újabb és újabb és újabb problémákat szül. Ez a durva az egészben. ebben a jelenségben is, nem csak ebben, az összesben. És kaptam az atyától erre vonatkozóan nagyon fontos kijelentéseket, most az imént. Úgy éreztem, ez fontos, megosszam veled is, veletek, mindenkivel, aki ezt hallhatja, ezt a felvételt, a barátommal, a barátaimmal, barátom gyermekével is, hogyha van benne alázat, hogy meghallgassa. Mert az a baj, hogy amit ő mond és énekel ebben a dalban, az valójában, hogy mondjam, része a valóságnak. Tehát valóságos. Csak hát ő nem tudja azt, hogyha netán siker koronázza ezt az ambícióját, ez a jelenség őt úgy be tudja szippantani, hogy többé sosem fog kijönni belőle. Mert ezt mutatta neked Isten Kinga, abban az álomban, nem? Amikor abban a kocsmában, abban a bárban, ahol voltál, talán Christina Aguilera énekelt.
Igen, pontosan erről van szó, de ahogy mondod, ez most már történik is. Tehát nem tudom, hogy ennek a fiúnak, akiről, tehát a barátod fiának, hogy hát mennyi nézettsége volt, de viszont itt nagyon sok tini celeb született ebből a mozgalomból, és ilyen stílusú slágerek most a nagy divat, mint annak, ami időnkben volt a rockzene. Ugye most ez a trendi, ezt követik, ezt másolják, és minél többen celebek, énekesek úgy gondolják, hogy megírnak egy ilyen dalt, és azt előadják, ezzel segítenek az olyan gyermekeken, olyan tinédzsereken, akik ilyen helyzetben vannak, hát úgy segítenek, hogy pont ellenhatást vált ki. Tehát amióta ez itt nálunk úgymond felszínre került, ez a jelenség, egyre nagyobb tábort vonz magához, és nem, hogy megoldódna a helyzet, hanem még inkább sokkal több dal születik, még több rajongó, és még több ilyen konfliktus, mert ezáltal mindannyian úgymond a rajongók bátorítást kapnak arra, hogy ők is ilyen stílusban megszólaljanak, felszólaljanak az ilyen fajta jelenség ellen. És hát pont az van, hogy elmondtad, hogy tehát az ellenzés egy olyan eszközzel, ami egyébként támogatja ezt a mozgalmat. Még az is durva, hogy valamikor például, aki most nálunk a miniszterelnöknő helyettes, vagy nem a miniszterelnöknő, ő is valamikor ilyen mozgalomból indult. Ő is ilyen frontember volt politikai szektorba, és most miniszterelnök lett belőle. Azt tőle várják erre a problémára is a megoldást. Na, de hát ez nem csak idáig fajul, amit eddig elmondhattam, hanem most már láthatjuk, hogy egyre nagyobb méreteket öltött, és ez egyébként finanszírozva van, mivel hogy az egyetemek is lázongnak, lázadnak, és azt gondolják, hogy meg lehet ezzel majd állítani az Izraelben folyó, tehát az Izrael és a Palesztina közt folyó háborút. Tehát ez egyébként világméretűvé vált, fel vannak úgymond bátorítva a fiatalok, hogy ne hagyják magukat elnyomni, és harcoljanak bármilyen eszközzel, legyen az dal, legyen az vers, legyen az bármi, amihez van tehetségük, és akkor az egy eszköz lehet arra, hogy ezt a jelenséget orvosoljuk.
Pont azáltal van gerjesztve, és ezt nem vesz észre senki, nem hogy senki. Az igazság az, hogy aki észrevette, azok sem beszélnek erről. Tehát én is ugye, nekem is néha úgy érzem, hogy könnyebb így kényelembe átadőlni a fotelben, mint sem, hogy erről beszélni ismételten, hogy felhívni az embertársaink figyelmét, hogy azáltal, hogy támadva van egy ilyen jelenség, egy rossz jelenség, ugye? Egy mediatizált jelenség támadva van, azáltal támogatva van, tehát valósággal, világszinten gerjesztve van a lázadás. És ebből tényleg egy hatalmas nagy robbanás történhet, ami nagyon sok embernek az életébe fog kerülni. Tehát mesterségesen van gerjesztve a lázadás, pontosan ezekkel az eszközökkel. Akár tüntetésekkel, akár a hip-hop zenével, a rap zenével, mesterségesen vannak lázítva a fiatalok, és így válik valóra azt, amit Isten mutatott nekünk, nagyon sok fiatal el fog veszni. Mert lehet, hogy nem halnak meg most, mit tudom, egy forradalomban, nem lövik meg őket, viszont az elég, hogy lelkileg meghalnak. lelkileg teljesen tönkre mennek, átlépik a menthetetlenség küszöbét, mert sajnos sokan átlépték a mi időnkben is, akik ugye a rockzenét használták ugyanerre a célra annak idején. Vannak, akiket eltemetett maga a szellemiség, vagy a Woodstock szellemisége is sok embert eltemetett. Hiába, hogy a békét ígérte meg minden, az embereket felvette a kábítószer és a lázadás szellemisége is, belehaltak. Annyi különbség, hogy akkoriban az amerikai keresztények eléggé harcoltak a fiatalokért. Tehát nagyon sok, tehát törtek is ilyen mozgalmak, hogy jelentek meg olyan pásztorok, olyan emberei Istennek, akik megkeresték az ilyen fiatalokat, akiknek igazuk volt abban, hogy a rendszer az nem jó, tehát hogy a valóság az el van rontva durván, viszont nem látták a megoldást, és belementek a kábítószerbe, a korlátlan szexbe, az élvezkedésbe, és süllyedtek, és süllyedtek. Viszont akkor voltak olyan emberei, olyan gyermekei Istennek, akik a szívükön hordozták, viselték ezen fiatalok sorsát. De ma hol vannak ezek az emberek, ezek a Isten gyermekek, akik tudnának szólni, tudnának beszélni a fiatalokkal, akár ilyen táborokban is, amiket szerveznek erre a célra, hogy ezt a szellemiséget népszerűsítsék. Mert nyugodtan meg lehetne csinálni azt, hogy Istennek a gyermekei bemennek az ilyen táborokba, megveszik a jegyet, és szépen elmennek, és elmegyünk az ilyen táborokba is, hogy minél több ilyen fiatalt el lehessen érni az öröm üzenettel, hogy mi a megoldás, mi a kiút abból, amit a színpadon az előadó művész elmondott. Mert ugye az valamilyen mértékben igaz, amit elmondanak ezek a énekesek, celebek. De nincsen megoldás. Te is mondtad, hogy amit ők mondanak, azt tulajdonképpen csak benne tartja a fiatalokat ebben a szellemiségben, a lázadásban, ami megölheti őket szó szerint. Lelkileg mindenképp, és testileg is, ugye, hogyha a lélek tönkre van menve, akkor a test is felborul.
Pontosan, van egy része a szövegben, ami figyelemre méltó, és a lélek így most eszembe is juttatta, amikor azt mondja, hogy a valóságból való menekülés, ami mozgatja a fiatalokat, mert a valósággal szembenézni, az egy... Tehát az brutális, ezért szükség van egy álomra. Tehát miért kerültek ezek a fiatalok, miért kerülnek egyre többen ilyen helyzetbe? Hát pontosan azért, amit mondtál, hogy az Isten fiak nem világítanak ebben az értelemben is, nem világítanak rá az igazsággal, hogy már maga ez a valóság, ez egy álom. Ez egy álom, nem kellene ehhez még egy újabb álom, tehát álomból álomba. Tehát pont azért vannak ilyen helyzetben, mert azt látják a valóságban, hogy a felnőttek sem ismerik az igazságot. Ezért ők a valóságot igazságnak fogják fel, és ezért menekülnének egy álomba. Tehát mindig ezt kínálja fel a rendszer, egy újabb álmot, sőt, szponzorizálja is, ugye, ahogy elmondhattad te is, meg én is láthatom Isten kegyelméből, hogy igen, erről még beszélhettünk régebben, hogy ezek a mozgalmak, ezek az aktivista mozgalmak, amelyek beszippantják a fiatalokat, tehát többnyire finanszírozva vannak, leginkább Amerikából, amerikai pénzekkel, és konkrétan a tehetségesebbek fizetést kapnak. Úgyhogy minden irányba, minden területre próbálnak beférkőzni, és hát sajnos ilyen eszközökkel csábítani a fiatalokat arra, hogy a lázadás a rendszer ellen megoldás, tehát az iskolai rendszer ellen, a csoportosulások, tehát ugye a bandák csoportosulásai ellen, és mindenféle ellen, tehát ugye így követelik meg a változást. Na, de hát ez milyen változást fog hozni? Hát olyan változást, hogy amit láthatok Amerikában ezekkel a tüntetésekkel kapcsolatban, akik a háború ellen tiltakoznak, meg olyan követeléseik vannak, hogy például az egyetemek szüntessék meg a szerződéseket, a háborút indító, tehát például az izraeli szponzorokkal, tehát ilyen baromságok vannak felhozva mint probléma okozó, és azt követte, tehát azt gondolják ezek a fiatalok, hogy akkor, ha lesz egy ilyen erőszakos szétválasztódás, akkor az majd megoldja a problémát. És hát nem lesz, mert ennek az az eredménye, hogy például azt láthattam a hírekben, hogy Amerikában 2000 diákot már letartóztattak és vittek be a rendőrségre. Itt Olaszországban is folynak ezek a folyamatos letartóztatások, mert hát a vandalizmusig elterjed, tehát kiterjed ez a fajta tüntetés. És hát pont ma mutattak egy olyan esetet, amikor, hát most ez igaz, vagy nem igaz, vagy ezt most megint a média fújta fel, lényeg a lényeg, hogy az egyik csendes tüntető diákot, tehát most az a probléma, hogy a rendőrség brutálisan megverte. Tehát én is azt láthatom Isten kegyelméből, hogy igen, a média által fel van fújva ez az egész, de megvan az oka, hogy miért. Hát pont azért, hogy a fiatalok mozduljanak meg, és segítsék elő a rendszerváltozást, csak hogy a fiatalok nem tudják, tehát a rendszerváltást, csak hogy a fiatalok nem tudják, hogy ennek ők isszák meg a levét, és nem egy olyan változás fog történni, amit szerettek volna.
Emlékszel, hogy évek kezdődött beszéltünk arról, hogy a cél az, hogy megalakuljon a rendőr állam mindenhol. Tehát a katonai diktatúra. És ez történik. Tehát ezt szorgalmazza az a jelenség, és minden ilyen felfújt problémának az emberi megoldása azt szorgalmazza, hogy a rendőrség legyen kénytelen lépni, és ugye fellépni a rendbontókkal szemben. És így maga az államhatalom meg tudja magyarázni, hogy látjátok, hogy milyen nagy baj van. Szükség van a rendőrség és a katonaság megerősítésére. És ez most történik, amiről évekkel ezelőtt beszéltünk, az most történik. Tehát most van megerősítve a fenevad. Ugye az ő sebe begyógyult, globálisan mondjuk azt, ugye, hát a Covidot legyőztük, ugye így mondjuk, és akkor most ugye újból felemelkedik a fenevad. És most történik a világgal, diktatúrának a megalakítása azáltal, hogy mesterségesen vannak gerjesztve a problémák, amire szükségszerű látszólag a katonai beavatkozás. És hát az igazság az, hogy nem lehet tudni, hogy mekkora háborúra van szükség, mert a háború az úgy néz ki, hogy eléggé elkerülhetetlen. Viszont a cél az, hogy ez megtörténjen. Persze Isten nem ezt akarta, ő nem akart diktatúrát, ő azt akarta, hogy ismerjük meg az ő szavát, és éljünk az ő szavában, örömködjünk az ő szavában. De mivel nekünk az nem kellett, minden általunk létrehozott problémára, általunk létrehozott megoldásokat alkalmaztunk, amelyek még több problémát szültek, ezért szükséges, hogy megalakuljon, ugye, megerősödjön a fenevad egy rövid időre, ugye, megalakuljon a diktatúra, a kemény törvény fog uralkodni mindenhol a világban. Az, ami Kínában van, keleten van, Oroszországban, vagy az lesz a világon mindenhol. És még ez is, ahogy mondjam, a kegyesebbik megoldás, mert hogyha háború törne ki, egy atomháború, akkor mindenki megsülne. Így van-e? Akkor az történne Gyergyóban is, ami történne Szodomában is, Gomorában, de itt mindenhol. De Isten nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy valamiképp meneküljünk meg. Ezért ő mit mond nekünk? Amit mond Jeremiás által? Amit mond az ő gyermekei által ma? Hogy akkor vállaljuk a rabságot? Tehát aki élni akar, az inkább vállalja most a rabságot. Ezt mondta Jeremiás is, hogy korábban kellett volna megtérni, de mivel nem tértek meg, most vállalják a rabságot, menjenek Babilonba önként rabnak, tehát ne harcoljanak, mert jobb rabságban élni, börtönben élni, mint meghalni. És ez fog mostan, ugye, és nyilván akik a harcra szavaznak, tehát akár Ukrajnában, vagy Európában, vagy akik harcolni akarnak, azoknak a mindenható Isten meg fogja engedni, hogy harcoljanak, de el fognak veszni. Meg fognak halni. Rengetegen meg fognak halni. És ezért mondja Isten, hogy inkább vállaljuk a rabságot, legyen az bármilyen diktatúra, katonai vagy bármilyen diktatúra, mert a diktatúrában a test meg van kötözve. De pont azáltal, hogy a test meg van kötözve, a lélek felszabadul. A babiloni fogságban nagyon sok zsidó megmenekült, sok zsidó lélek megmenekült. Vagy a romániai kommunizmusban, kommunista diktatúrában sok lélek megmenekült, egyesek a börtönben, a test szorongatatása miatt sok lélek megmenekült, De a test szabadságában hova jutottunk? Szodoma és Gomorra, LMBTQ, XYZ. Tehát minden őrültséget elkövettünk, hogy testi módon örömet okozzunk magunknak, és minden hazug problémára, emberi megoldásokkal még több problémát hoztunk létre. Hazug megoldásokat hoztunk létre. És erről adott a mindenható Isten most néhány kijelentést nekem, amit le is írtam, és fel is olvasnék, hogy hát ha valaki ezt megérti, megértheti, aki megérti, azt megkérem szépen, hogy beszéljen erről az embertársaival, figyelmeztesse őket, mert nem mindegy, hogy az ember akár rabjává válik egy ilyen rendszernek, egy ilyen akármilyen új világ diktatúrának, vagy akármilyen szabadságvesztő rendszernek, vagy pedig elveszti az életét. Tehát jobb börtönben létezni, de életben lenni, mint sem meghalni, úgyhogy a lélek nincsen megtisztulva, nincsen felkészülve arra, hogy itt hagyja ezt a földi világot. Azt mondja az Úr, hogy azért nincs igazi örömöd, mert igazi bánatot sincsen. Azért nincs igazi örömöd, mert igazi bánatot sincsen. Még a bánat is lehet igazi? Igen. Mivel, hogy lehet hamis, lehet igazi is. A hamis bánat például az önsajnálat, ami sok embert az öngyilkosságba visz. Az igazi bánat pedig az, amikor Isten megdorgál, figyelmeztet, megigazít. Mert megvan írva, hogy akit Isten szeret, azt meg is dorgálja, de meg is vigasztalja, meg is sebezi, de be is kötözi. Akiket Isten nem dorgál meg, azok nem az ő gyermekei. Nem azt mondja, hogy azok fattyak, tehát nem Isten gyermekek, hanem fattyak. Akiket Isten nem dorgál meg. Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelében a 12. részben erről beszél, akit érdekel, olvassa el, hogy akit Isten a fiává fogad, a gyermekévé fogad, azokat megdorgálja, ami szüleink is megdorgáltak minket, és néha igazságtalanul dorgáltak meg, mert nem voltak intelligensek, nem voltak bölcsek, de azt is elfogadtuk, és az is a hasznunkra vált valamilyen szinten, mennyivel inkább Istennek a dorgálása. Tehát amikor az ember szembesül az ő bűneivel, tévelgéseivel, bánatos ő, amíg tart a szembesülés, ez maga az igazi bánat. Az igazi bánat az, amikor az ember szembesül az ő bűneivel, tévelgéseivel. Viszont ha megtörténik az őszinte megbánás és a megbocsájtás, olyan örömöt ad neki Isten, amit semmilyen földi, emberi eszközzel nem szerezhet meg, és nem is pótolhat az ember. Azért is nincs az embereknek igazi örömük, mert a mai modern világban nem csak a hamis bánatra, az önsajnálatra van rengeteg lehetőség, hanem a hamis örömökre is. A modern spiritualitás, az ezotéria és a modern zene, a rap, a hip-hop, de amúgy minden műfajban benne van. Minden műfajban benne van valamilyen mértékig. Úgy a hamis bánat, ugye az önsajnálatra való gerjesztés, mint a hamis vigasztalás. Tehát minden populáris zenében benne van ez, ez a kettő. Ez a Jézabel szellemiség, az ördögnek a szellemisége. Úgy a hamis bánat, az önsajnálat, mint pedig a hamis vigasztalás, ugye? Hogy ne törődj, mert jó lesz, akkor a tengerparton, szerelem, szeretjük egymást, meg borizunk, meg iszunk, meg mit tudom én mi. Ugye ez mind...
Érzelgés és propaganda, bocsánat, ez szabadba válik.
Hogy mondod?
Érzelgés és propaganda.
Pontosan.
Minden zenében.
Pontosan az a kettő, ahogy mondja Vörös Sándor, érzelgés és propaganda, és ez maga a sátán, ez a modern sátán. De ez nem csupán modern, hanem ez egy klasszikus sátán végül is, sátán kép, ez a Jézabel is erről szól. Tehát Bálám, ugye ő a propaganda, és kell hozzá Jézabel, az érzelgés, a csábítás, a bűbáj. És ez benne van a zenében, a modern zenében, és a modern spiritualitásban, teljes mértékben benne van. Átitatja a vallásokat is, mind a kettő. Mert ugye a vallások is részt vesznek ugye, úgy a választásokban, mint mindenben. Tehát ott van a propaganda, és az érzelgés ott is, vagyis jelen van mindenhol. Jézus, amikor beszél, amit mond a Jelenések könyvében, ő azt nem a pogányoknak mondja, nem az indiánoknak mondja, hanem a keresztényeknek, a hívőknek, akik elvileg Isten nevében szólnak, és mennek templomba. Tehát azt mondja, hogy bent van Jézabel, a Jézabel tanít a kereszténységben, és az maga a sátán, az érzelgés. A Bálám, ugye az a propaganda, amikor a papbácsi kampányol a politikusnak például. Tehát a modern spiritualitás, de most már az összes vallás, ugye lehet ezt mondani, az ezotéria, a modern kereszténység is. És a modern zene az önsajnálatra, és azáltal az élet és Isten elleni lázadásra ösztönöz. Tehát mi következik az önsajnálatból? Az élet és Isten elleni lázadás. azáltal pedig önpusztításra és más emberek bántására sarkal. Más emberek, embertársaink bántalmazására sarkal. Ezt teszi a spiritualitás, az elbukott kereszténység és a popzene. Viszont a modern spiritualitás, a modern spirituális irányzatok és a modern zene nem csupán a problémák és az önsajnálat gerjesztésében vállalnak jelentős szerepet, hanem a hamis megoldást, a hamis vigasztalást és hamis örömöt is felkínálják követőiknek, ami lelki összeomláshoz, önpusztításhoz és mások bántalmazásához vezet. Mivel a legtöbben be vannak telve a hamis bánatra szerzett hamis örömökkel, nem marad hely az igazi bánatra, ami a bennük lévő bűnökkel való szembesülésből származik. Hangsúlyozom, mi az igazi bánat? Az igazi bánat az üdvös bánat, amiből jót hoz ki Isten. Az igazi bánat az, amikor a bennem lévő, a szívemben lévő bűnökkel szembesülök. Mert az nekem bánatot ad. Tehát mivel a legtöbben be vannak telve a hamis bánatra szerzett hamis örömökkel, nem marad hely az igazi bánatra, ami a bennünk lévő bűnökkel való szembesülésből származik. És nem marad hely az igazi örömre sem, amit a mindenható Isten ad azoknak, akik vállalják a szembesülést, és megbánják bűneiket. És ezt írja Pál apostol a korintusiakhoz írt második levelében, a hetedik részben. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, ezekkel a szavakkal, nem bánom, bántam ugyan látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem annak, hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem voltatok, nem valótatok kárt, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság, a hazug szomorúság pedig halált szerez, emberek, kedves fiatalok, szülők és mindenki. A világ szerinti szomorúság, az önsajnálat, amit gerjeszt az ezotéria és a hazug vallások, és a hamis tanok meg a zene, tehát a hamis szomorúság a halálba viszi az embereket, lelki és testi pusztulásba. Nem tudom, Kinga, hogy te emlékszel még arra az államra, amit kaptál volt abban a kocsmában, hogy ott mi történt, milyen embereket láttál, és hogyan ment a szórakoztatás, meg a dalnak a szövege, ez miről szólt, amit énekelt ez a Christina Aguilera.
Igen. Tehát a zene, mivel hogy elég sokat foglalkozhattam a zenével, de amikor én is szembesülhettem, hogy igazából a zenésznek mi a szerepe, mit csinál azáltal, amit megnyilvánít egy dalban, legyen az akár a dalszöveg, hát ez nem egyéb, mint profétálás. Na most, hogyha nem Isten igazságát mondom el dalban, versben, akármilyen alkotásban, akkor kinek az alkotását mondom el? Hát csak is az elbukott emberi alkotást. És mit csinálok azzal, amikor én megírok egy dalszöveget? Tehát ráfókuszálok a problémára, tehát az érzelgőség megragadja a problémát, és a propaganda pedig adja hozzá a megoldást. Épp az előbbi dalszövegben, amit meghallgathattam a barátod kapcsán, meg az is, amit álomba kaptam, tehát az a dalszöveg is, tehát megragadja a fiatalok problémáját, de hát akár az idősekét is, tehát attól függetlenül, lehet azt is mondani, hogy inkább kortól függetlenebbül. Tehát tudja a művész, aki írja, hogy nyomorúságban van az ember, és saját magáról is tudja. És pont ez a propaganda szöveg megy bele, tehát kiindul a problémából, megragadja a problémát, hogy nyomorúságban vagy, én is nyomorúságban vagyok, viszont ne add fel, és ne, tehát állj ki magadért, harcolj érte, és ez a propaganda, álmodj egy újabb világot magadnak, mondd ki, ami fáj, harcolj érte, és így győzd meg azzal, hogy te igazából ártatlan vagy. Persze, hogy nagyon sok fiatal tud ezzel azonosulni, hiszen fel van mentesítve a felelősség alól. Tehát az érzelgősen, az érzelgőségen keresztül van megtámadva leginkább a legtöbb fiatal a frusztrációk miatt, és a sebezhetősége miatt is, és akkor így nagyon találó rá ezek a fajta világi dalszövegek, amelyek arra sarkalják, hogy hát akkor bújjon ki a barlangból, mert álmodhat magának egy jobb világot. És amikor ez már ilyen tömegszellemi növekszik, tehát tömegeket vonz magához, akkor ezzel nagyon sok fiatal bátorítást kap, hogy álmodjon egy jobb világot magának, és akkor azért harcoljon is, mert utána meg ez következik. És ezzel meg tudja változtatni mindazt, ami történik. Tehát az álmomban is azt láthattam, olyan emberekkel találkozhattam abba a mulatozóba, a bárba, amelyeket ismertem, amelyek mind ilyen celeb életük volt valamelyest, hiszen megadatott nekik az a lehetőség, hogy abban, amiben tehetségesek voltak, abban elég szép eredményeket elérjenek. Viszont az idő telt múlt, és annak a korszaknak, amikor vége lett, akkor ők már nem találtak maguknak attól jobb foglalkozást, amivel azt a szintet, azt az életszínvonalat, azt az ismertséget megtarthatták volna. Ezért mindegyik vagy alkoholba folytotta a bánatát ezzel kapcsolatban. Tehát lényeg, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik híres nevesek voltak, ismertem is őket fiatal korukban, de idősebb korukban pont ez miatt tönkrement az életük, mert nem tudták behelyettesíteni azt egy ugyanolyan szintű örömforrással. És ezek az emberek a fogadóban nagyon örültek nekem abban a pillanatban, amikor megláttak, hiszen a valóságban is több évtizede, hogy nem találkoztunk, de amikor közéjük ültem és elkezdtünk beszélgetni, akkor főleg én, amikor beszélhettem hozzájuk, akkor hirtelen megváltozott az ő kinézetük, eltorzult, tehát ilyen démonivá, ilyen állatiassá változott egyik pillanatról a másik pillanatra a külsejük. És az álom következő részében pedig az volt, hogy volt egy hatalmas színpadszerű tér a bár közepén, és körülötte ültek ugye az emberek, és nézték az előadót, és az előadó az nem más volt, mint maga Christina Aguilera, még álmomban is meglepődtem, hogy egy ilyen híres neves énekesnő, világszinten ismert énekesnő, mit keres egy olyan pici városba, ahol én születtem, és az, amit előadott, az a dal, amit előadott, az pont erről szólt. És hát az emberek körülötte megbabonázva, lenyűgözve, ki a szépségétől, ki a szép hangjától le volt nyűgözve, és mozdulatlanul hallgatták. Tehát ették, itták a látványt és a szavait, magát a dal, tehát ilyen tiszta, ilyen pszichózisban voltak az emberek. Miközben voltak neki táncosai, akik a közönségből emeltek ki, vontak be a műsorszámba embereket, és teljesen egy ilyen orgiaszerű valamit adtak elő. Tehát egy ilyen beavatás, szeánsz vagy orgia, tehát nem durva volt a látvány, még álomban is. És abból a bárból csak úgy lehetett kijönni, hogyha a tulajdonosnak fizettél. És amikor oda mentem, én egyébként a testvéremmel kerültem oda abba a bárba, és amikor hát a testvéremet kerestem egész éjszaka, nem találtam, és amikor már így megfeledkeztem róla, akkor találkoztam a bár tulajdonosával, és akkor azt közölte velem, hogy nem kell. Tehát a számla ki van fizetve, hogyha akarok, nyugodtan távozhatok. És így jöhettem ki a helyiségből. De amit ott bent láttam, azt a sok embert, ők nem úgy, nekik fel se tűnt, hogy annyira el voltak varázsolva attól, ami ott történt, hogy ők nem is akartak onnan kijönni.
Hogy az első számban ugye azt énekelte, hogy...
A you lost me, hogy te elhagytál, tehát hogy az édesapja...
Elvesztettél.
Elvesztettél, igen. Tehát, hogy a szerelem meghalt. Hát annak elég durva szövege van, így most nekem nem jut eszembe, de hát megragadja azt az érzést, ami igazából minden fiatalnak ugye hiányzik. Hiányzik az a valahova tartozás, valakihez tartozás, tehát az elvesztett gyerekkor. És hát ebben is benne van a propaganda, hogy az első verszakokban még az önsajnáltatásról szól az egész, utána pedig a befejezésű, tehát a mondani valója a dalnak pont ugyanaz, hogy most már eltemeti a múltat, eltemeti a fájdalmat, és kezébe veszi a sorsot. Na, tehát a mai modern zenék is mind ezzel fogják meg a fiatalokat, hogy ne törődj azzal, hogy mi történt az életedben, ne törődj azzal, hogy nem szeretnek úgy, ahogy szeretnéd, hanem vedd kezedbe a sorsodat, vedd kezedbe az irányítást, és álmodj magadnak egy jobb világot, amiért aztán harcoljál is. És ez hazugság, mert hát ezzel minden generáció ebbe belecsúszott, ugye, hogy mi is voltunk ebbe, ezzel megfertőzve, ezzel a szellemiséggel, ezzel a lelkülettel. Az a probléma, hogy sajnos rengeteg áldozata van az ilyen, tehát ennek a szellemiségnek.
Hát ez a lényeg, ez a két dolog, hogy egyik az ugye, hogy magát sajnálja.
Igen,
és beszól az ő teremtőjének, hogy elvesztettél, kész, elhagytalak. Tehát most akkor mostantól a kezembe veszem a sorsomat. És azáltal pont ez maga a sátának a célja, hogy az ember a saját kezébe vegye a sorsát. És azáltal elássa a saját magát, tehát saját magát ássa a sírját. Ez maga a sátán is, ahogy mondja Pál apostol, a sátán nem úgy jön, hogy fekete ruhában, meg ilyen, mit tudom én, dörmögve, mint a medve, hanem a világosság angyalnak adja ki magát. Mert minden dal jó, minden sláger nagyon jó, és megérint, ugye? De miért érint meg, és miért tudunk azonosulni a mai slágerekkel? Azért, mert bennünk is az van, bennünk is az a fájdalom van, de ugyanazok a bűnök is vannak bennünk. És most képzeljük el, hogy hol vezet az a világ, ahol mindenki mártír, ahol mindenki áldozat, senki nem vállal felelősséget, mindenki vádol mindenkit. Hát ez nem ez maga a káosz, emberek. Gondolkozzunk el egy picit, hogyha nem is érzünk a szívünkkel, ha nincsen értelem és bölcsesség a szívünkben, akkor emberi módon, hát valahogy, egyszerű logika szerint megértjük azt, hogy ha mindenki mártír, anyám mártír, apám mártír, én is mártír vagyok, Kinga is mártír, mindenki mártír, mindenki ártatlan. És akkor kell valaki, aki ártalmas, aki gonosz. És akkor mi történik? Hát az, ami történik a világban, hogy az ember káromolja Istent. Mert mivel, hogy Kinga is ártatlan, és én is ártatlan vagyok, te is ártatlan vagy, akkor kell egy gonosz valaki, és az maga Isten. És ezért káromoljuk Isten és Jézus nevét. Úgy a filmekben figyel meg, csak vedd észre, mostantól figyelj arra, hogy naponta hányszor mondod ki Isten nevét, vagy Jézus nevét teljesen fölöslegesen. Teljesen fölöslegesen. Amit úgy hív Isten, hogy Isten káromlás. Az Ószövetségben, a zsidók idejében halállal büntették, ha valaki Isten nevét hiába az ajkaira vette. Hát Isten azt mondta, nyugodtan használjátok az én nevemet, sőt, nekünk is azt mondja, hogy használjuk az ő nevét. Erre kaptunk mi elhívást, hogy használjuk az ő nevét. Amikor kimondjuk a törvényt, az ő törvényét, az ő szavát, amikor figyelmeztetjük embertársainkat, az ő nevében tesszük azt. Ő azt akarja, hogy használjuk az ő nevét, de figyelj meg a feleségeden, a féreden, saját magadon, hogy hányszor mondod ki naponta teljesen fölöslegesen Isten nevét, vagy Jézus nevét. Nézzél meg egy amerikai filmet, nézd meg abban a filmben, hányszor mondják ki teljesen fölöslegesen, illetlen környezetben, kontextusban Isten nevét és Jézus nevét. Még az is, hogy ó Istenem, vagy tényleg ezt én is félelemmel mondom el, csak azért mondom, hogy vegyük észre, hogy az ember teljesen fölöslegesen mondja az ő nevét, és akkor, amikor kéne mondani az ő nevét, akkor nem mondjuk. Amikor arról kéne beszélni, hogy Isten nekem ezt mutatta, Isten szembesített ezzel a bűnnel, Isten megbocsájtotta, ő ezt mondta, erre tanított, úgy nem használják az ő nevét, de teljesen fölöslegesen szörnyűködést kifejezni, vagy rossz indulatot kifejezni, vagy ugye Amerikában azt mondja az amerikai, hogy holy és shit, tehát Isten nevét beteszi, tehát tulajdonképpen ugye az ürülék, ember ürülék helyet használja. És nem értjük, hogy miért van a probléma a világban. Azért, mert nekünk az a szó, hogy Isten figyelem már semmit nem jelent. Mindenki meggazdagodott, mindenki okos, mindenki intelligens, mindenki ártatlan, mindenki sajnálja saját magát, mindenki mártír. És Isten nevét úgy használják, mint a kapcát. És megyünk egymás után a kározatba. Ez történik, emberek. Félelmetes, ami történik. És jóformán most így ebben az időszakban jóformán nincs akit figyelmeztetni. Elmondom, hogy miért. Azért, mert kevesen kapták meg azt az áldást Istentől, hogy betegek lehetnek, vagy valamilyen szinten megvan törve az ő életük. Mert a megtört szívekhez Isten közel van. De a felfúvalkodott hólyagokhoz, a büszkékhez, Isten nem tud közel férkőzni hozzájuk. Mert ők még mindig intelligensek, magukban bíznak, van pénzük, élvezkednek, esznek, isznak, megvan mindenük. Nem kell Isten. Boldogok a betegek, a szelidek, a szegények, az alázatos szívek, mert hallják Istent. Tud Isten beszélni hozzuk, és talán megmenti lelküket. Vigyázzatok, mert Sátán a világosság angyalának adja ki magát. Ezt mondja Pál apostol. Így van benne a Sátán a dalokban, a popzenében, a repzenében, a hip-hop zenében, és a szívedben, a szívünkben. Nem veszük észre. Mindenki ártatlan. Abban értünk egyet mi ketten, amikor beszélgetünk, hogy te is ártatlan vagy, és én is ártatlan vagyok. De amikor mi kijelentjük magunkról, bűnösök lévén, hogy ártatlanok vagyunk, Istent vádoljuk. Érthető, amit mondok? Amikor mi ketten kijelentjük, hogy te is ártatlan vagy, a főnök milyen rossz, az iskolai igazgató milyen rossz, a tanár milyen rossz, a Covid milyen, mindenki rossz, kivéve engemet, kivéve téged. Na ez az összeesküvés. Ez maga az összeesküvés, ami tömegessével viszi az embereket a gyehen a tüzébe, szó szerint a feneketlen szakadékba, a depresszióba, az öngyilkosságba, az önsajnálatba. Erről beszéltem az előbb. Ügyeljetek, mert kétfajta szomorúság van. Van a hamis szomorúság, és van az igazi szomorúság. Kétfajta bánat van, az hamis bánat, az igazi bánat. A hamis bánat ebből születik, az önsajnálatból, a Jézabel szellemiségből, a varázslásból, ami benne van a popzenében is, a vallásokban is benne van a Jézabel, a varázslás. Ez a hamis bánat, ami önsajnálatot szül, ez a hamis bánat. És erre adja a Sátán a hamis örömöt, kábítószer, szex, pia, rakánról, ami viszi az embereket tömegesével a pokolba. Persze, egyesek megmenekülnek, valamiképp meghallják Istent, mert valamiképp egyesek vállalják azt, hogy róla beszélnek itt a Földön. Ha már itt vagyunk a Földön, akkor miről beszéljünk? A hiába valóságról, arról, hogy én engemet mennyire átvertek, és engemet mennyire kihasználtak, és engemet mennyit bántottak, beszéljek én is erről, mert mindenki erről beszél. Emberek, itt mindenki áldozat, itt mindenki mártír. Csak Isten a bűnös. A magyar ember számára, a székely ember számára, figyelj meg a magyar slágereket, a legnépszerűbb slágereket, az a két fiatal tínédzser srácot, akik énekelnek. Tiszta önsajnálat minden. Tiszta, maga a Sátán részegíti meg a fiatalokat, így öli meg, így mészárolja le a fiatalokat, a Sátán. Beleviszi őket az önsajnálatba. Persze valamilyen szinten áldozatok, a szülők áldozatai. De miután az ember hallotta az örömhírt, hogy van lehetőség a szabadulásra, van szabadulás Jézus nevében, az ő szavaiban, az ő tanításában, van újjászületés, utána már nem vagy áldozat, hanem utána te egyből az Isten ellensége vagy. Mert hallottad, hogy ha letérdelnél, ha meg tudnád alázni magadat Isten előtt és Krisztus előtt, és fohászkodnál őszintén, akkor felemelne téged, ha megaláznád magad, felemelne téged, te ezt hallottad, megbocsátanál bűneidet, ezt is hallottad, megtisztítaná teljes mértékben, ezt is hallottad, gyermekké tenne, ezt is hallottad, lenne lelki békéd, igazi örömöd, ezt is hallottad. Ezek után már te nem vagy mártír. Ha te ezt mind hallottad, és nem döntöttél úgy, nem fohászkodtál az a teremtődhöz, a mi atyánkhoz, az ég és a föld teremtőjéhez, Jézus Krisztushoz, aki Jézus Krisztusban megjelent, hogy segítsen nekünk visszatalálni az élet útjára. Ha te nem fohászkodtál hozzá, akkor te döntöttél úgy, hogy te beleragadsz az önsajnálatba, mert azért neked jár a dicséret. Én sajnálom magamat nyilvánosan, énekelek és reppelek, nyilvánosan. Sőn az embereknek a rajongó, hogy jaj, igazad van, ügyelj, az emberek dicsérete a pokolba visz. Félve mondom ezt, féltőn mondom ezt, amit most hallasz. Féltőn és félve mondom. Az emberek dicsérete a pokolba visz. Az akkori vallási vezetők közül is sokan hittek Jézusban, de nem vállalták fel, mert fontosabb volt számukra az emberek dicsérete. Ma is sok sztár, sok énekes, sok celeb, sok vezető hisz Istenben, tudja, hogy igaz, amit Jézus mondott, de mégsem azt vállalja fel, mert fontosabb számára az emberek dicsérete, mint Isten dicsérete. Tehát tudják, hogy igaz, amit mond a kiáltószó. Tudják, hogy igaz, amit mondanak a bizonságtevők. Istennek a gyermekei tudják a szívükben, de nem vállalják fel, mert félnek, hogy mit fognak gondolni a szeretteik, a családtagjaik, a kollégáik, a munkatársaik, a főnökük mit fog gondolni. Nem vállalják fel, és továbbra is maradnak a hazugságba, a kompromisszumba. És ezt Isten nem az indiánokra mondja, hanem a keresztényekre. Nem a muzulmánokra, hanem a keresztényekre, a hívőkre mondja Isten. Ez a paráznaság Istennel szemben. Nincs, aki beszéljen. És az evilág profitái, a sátán profitái, akik meglettek tévesztve, akár a dalokban, meg minden költészetben, vagy művészetben is, felvállalják a sátánt, dicsőítik őt, és vágják fel az ereiket, akasszák fel magukat, és ó, a drága művész úr, hát felakasztotta magát, pedig olyan kedves volt, nem értik, hogy miért. Azért, mert a sátán szolgája volt, annélkül tudta volna, mert nem volt, aki szóljon neki, mert Istennek a gyermekei hallgattak, elhallgattak. Kétfajta megszomorodás van, kétfajta bánat van, a hamis bánat, ami az önsajnálatba tart, mártirá tesz téged, és visszapokolva, és van az a bánat, amikor kérsz látást az Úr Jézus Krisztus nevében a szemeidre, és meg fogod látni, hogy benned mi van, mert azt jól látod, hogy mi van másban, a tanárban mi van, apádban, anyádban mi van, azt jól látod, de a te szívedben mi van, azt nem látod. És erre ad látást Isten neked, ha kéred, és nem csak látást ad, hanem ad a fájdalmat is, és ad neked bánatot, igazi szomorúságot és igazi bánatot. És az igazi szomorúság, az igazi bánat életre visz téged, mert meg fogod bánni a bűneidet, és Isten meg fogja bocsájtani. Akkora békességed lesz, amekkora még életedben soha nem volt. Azt a békességet örökre megtarthatod, ha Krisztusra figyelsz, aki elveszi a bűneidet. Döntsd el, melyik bánatot, melyik szomorúságot választod. A hamis bánatot, vagy pedig az igazi bánatot. És melyik vigasztalást választod? A hamis vigasztalást az alkoholból, a rapből, a hiphopból, a zenéből, a filmekből, a földi élvezetekből, a szexből való vigasztalást, vagy pedig a Isten lelke általi vigasztalást. A kettő nem ugyanaz. Egyik a halálba, a pokolba visz, a másik az életre, a mennyek országába visz. Következő felhívás és figyelmeztetés. A hívő embereknek szól, akik már megismerték Istent, akik kétfelé sántikálnak, akik nem vállalják fel azt, amit kaptak, akik nem szólnak, akik nem figyelmeztetik az embertársaikat, akik be vannak csapva a fiatalokat, nem beszélnek hozzuk, hogy elmondják nekik, hogy a popzene, vagy ez a könyvzene szórakoztatóipar az embereket a hazugságban, az önsajnálatba tartja, és azáltal viszi az öngyilkosság felé. Kik a mai proféták? Ez a kérdés. Ki a mai proféta? Kik a mai proféták? És Isten ezt a kérdést megválaszolja Jézus által. Jánosnak jelenések könyvében azt mondja, hogy a Jézus bizonságtétele, a profétaság lelke, emberek mindenki proféta, aki újjá született Krisztus szavai által, Istennek az ereje által, mindenki proféta, aki nem profétál, az hazugságban van, becsapja magát. Egy gyülekezetben langyosságban van tartva, magtalanságban van tartva, terméketlenségben, halálban van tartva, és amikor jön a vesztelem, nem fogja észrevenni. Tehát mindenki emberek, tehát Jézus bizonságtevői azok, akik megismerték őt, aki megismerte őt, és nem kíván bizonságot tenni erről az ismeretséről, vagy az igazságról, amit ő kijelentett számára, az hazudik magának, becsapja magát. Nincs újjászületve. Mert mindenki bizonságtevő, mindenki kapta a profétaság lelkét, ki így, ki úgy, nem egyformán beszélünk, nem ez a cél, hogy egyformán beszéljünk. A cél az, hogy mindenki legyen hűséges a neki megadatott talentumok szerint, és vállalja fel, mert Isten adja az örömöt, a lelki békét arra, hogyha őt felvállaljuk, és azáltal még mások is megmenekülnek. Ezékiel proféta könyve 33. rész, 7. bekezdés. És te, embernek fia, őr állóul adtalak téged, Magyarországnak, Székelyföldnek, hogyha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben, használd a nevemet, embernek fia, mondd ki az én nevemet, és mondd azt, hogy az Úr nevében szólsz, nem a magad nevében szólsz, mert Jézus sem a maga nevében szólt, hanem ő is az Úr nevében szólt, az ég és a föld teremtője, a mi atyánk nevében szólt. Használd a nevemet arra, amire adtam, mert ahhoz adom a hatalmat, az erőt. Ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben, az Úr nevében. Ha ezt mondom a hitetlennek, aki a popzenét követi, a világi gondolkodást, a karnális gondolkodást követi, a szórakoztatóipart követi, ha ezt mondom a hitetlennek, hitetlen, halálnak halálával halsz meg, és te nem szólsz neki, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról, az a hitetlen a vétke miatt hal meg, te vérét a te kezedből kívánom meg, rajtad kérem számon az ő vérét, mert nem szóltál az én nevemben neki, hogy hazugság, amiben van, meg van tévesztve, a széles úton halad, a feneketlen szakadék felé, te hallottad a szót, de nem szóltál neki. De ha te megintetted a hitetlent, és elmondtad neki, hogy milyen úton jár, hogy az nem az életre visz, hanem a halálba, hogy térjen meg arról az útról, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet, ha te őt megintetted, szóltál neki, akkor a lelkedet megmentetted. A prófétaság lelke, a Jézus bizonságtétele. De ki tesz róla a bizonságot, aki megismerte őt? Aki nem ismerte meg őt, nem tesz róla a bizonságot. Aki nem szembesült a bűneivel, akinek a bűnei nem lettek megbocsájtva, nem tesz Jézusról bizonságot. Mert akinek a bűnei meg vannak bocsájtva, az kapja a feloldozást Istentől. Van békessége, és bizonságot tesz róla. Nem tudja elhallgatni, és azáltal segít azoknak, akik meg vannak tévesztve, akiket a sátán feldarált a hamis bánattal, a hamis szomorúsággal, a hamis vigasztalással, meg a hamis örömmel. Ügyelj, embernek fia! Őr állul adtalak téged Magyarországra, Székelyföldre. Tegyél bizonságot az életről, hogy éljél, mint te, mind a te házad népe, és azok, akik hallják a te bizonságodat, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!